csak magasabb. Isten hozott mindenkit ma este. Szeretettel köszöntjük testvéreinket, és azt kérjük, hogy ne csak vendégként érezzék magukat itt a mi közösségünkben, hanem otthon érezzék magukat ebben a gyülekezetben, és köszönjük, hogy tanulhatunk egymástól. Istenünk igéjét olvasom Máté evangéliumából a 27. részből, a 11-től a 14-ig terjedő verseket. Jézust pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Te mondod, válaszolta neki Jézus. De mikor a főpapok és a vérek vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus. Nem hallod, mi mindent vallanak ellened? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Amen.
Amen.
Egyetlen egy rövid gondolatot hadd szabadjon ezen az estén elmondanom. A tegnapi napomnak az élménye Pomázon néhány hajléktalan van. Közülük az egyikkel egy nagyon hektikus kapcsolatom van nekem is, meg a gyülekezetünknek, itt az itt élőknek. Ő Imre, és tegnap bekopok rendszeresen egy falat kenyérért, vagy egy tányér ételért. Tegnap leült, ahogy bejövünk a parókiára, a régi takarék szövetkezetnek a lépcsőjére, és miután jól lakott, elaludt. És arra ébredtem a hivatalban, hogy hatalmas nagy ordítozás van kint az utcán. Kinyitottam először az ablakot, és nem hallottam semmit, vagy nem láttam senkit. Úgy tűnt nekem, hogy egy verekedésnek a közepébe csöppenek bele. Olyan szavak, kifejezések, indulat, hangerő hangzott. És rögtön mennem is kellett el itthonról, tehát ki is mentem a kapun, becsuktam az ablakot, kimentem, és akkor vettem észre, hogy egy parkoló, talán néhány évvel idősebb tőlem korú férfi ordít Imrével, aki ott ül, aztán később föláll. És igazából csak az maradt meg bennem, ez a hatalmas nagy ordítozás, kiabálás, trágárság, értsd meg, hogy te ki vagy, mi vagy, hova való vagy. És közben az jutott eszembe, ami itt történik Jézus Pilátus előtt. Mi ezeket az igéket, amelyeket olvasunk, néha olyan fesztelen, olyan csendes igéknek gondoljuk, közben pedig tele van feszültséggel. Tele van indulattal. Nem hiszem, hogy amikor a főpapok és a vádolták vádolták Jézust, akkor ez egy egyszerű, csendes menet lett volna. Hogy úgy szerényen, Pilátus elé tették volna a vágyaikat, hogy ezeket kellene Jézussal tenni, hanem nagyon sok indulat, harag, ordítozás, dű benne lehetett mindenben. És ebből pedig azt értettem meg tegnap, hogy ebben a bőti időszakban talán sokszor sok is az, amikor az ember hangoskodik, beszél, ordít, megpróbálja elfedni Jézus Krisztusnak a személyét, szavát, és Jézus pedig csendben hallgat. Tudom, tudjuk, hogy mindebben benne van az ézsaiási proféciának a beteljesedése is, de most azon túl a saját életünkre, életemre gondolva, erre a bőti időszakra gondolva, nem kifejezetten a szó bőjtre most, hanem egészen egyszerűen a csendre gondolva, Isten azt helyezte a szívemre, hogy vagy Jézus beszél a csendben, vagy pedig a mi életünk, a mi tetteink beszélnek. És itt most az én esetemben ez néha egymással szembe is ment. De jó volna, hogyha ebben a csendben Jézus szólalna meg, és kevesebb lenne az a belső indulat, feszültség, ami ott Jézussal szemben Pilátus előtt megjelent, vagy ami megjelenik pomázon az utcán, megjelenik a szívemben, az életemben. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban te emberré lettél, és köszönjük neked, hogy olyannyira vállaltad a mi emberségünket, hogy gyermekként születtél meg, és köszönjük, hogy vállaltad a kiszolgáltatottságot is, vállaltad a fájdalmakat, az elvetést, és vállaltad a legvégén a halált is. És köszönjük, hogy ez a te tetted, az a te utad bennünket is kötelez, a kiszolgáltatotthoz, a védtelenhez, a saját szavát megfogalmazni nem tudóhoz. Köszönjük, hogy ebben az indulattal és ebben a lélekkel is munkálkodsz a mi református egyházunkban, nem is olyan távol tőlünk a budai gyülekezetben, és köszönjük, hogy munkálkodsz ezzel az indulattal a mi gyülekezetünkben is. Arra kérünk ezen az estén, hogy hadd tanuljunk testvéreinknek példáiból, hadd tanuljunk az ő nehezeiből is, és hadd tanuljunk, Urunk, az ő örömeiből is, és talán mi is elmondhatjuk mindazt, amit szívünkre helyeztél ebben az esztendőben, és szívünkre helyeztél már sok-sok éve a mi közösségünkben. Áld meg, Urunk, kérünk a testvéri találkozást a te személyes jelenléteddel. Amen. Köszönjük szépen! Jelenlétet, és szeretettel kérjük, hogy az örömeikről, nehezeikről szolgáljanak közöttünk.
Jó, hát mi nagyon köszönjük a meghívást, és mindig nagy örömmel teszünk eleget, hogyha testvérgyülekezetből meghívást kapunk, mert megtapasztalásunk az, hogy ezeken az alkalmakon mi magunk is mindig tanulunk. Úgyhogy két mondatban bemutatnánk magunkat.
Igen.
Magammal kezdem. Minden szerénytelenség ellenére. Csenki Zsuzsa vagyok, a budai gyülekezetben, a harmadízben megválasztott presbitere, és önkéntes szolgálója, második cikluson, presbiteri ciklusomban vagyok diakoni gondnok, akkor a második ciklusban alakult ki az, hogy gondnokságban kezdtünk el a gyülekezeten belül dolgozni. Tehát önkéntes vagyok. Mellettem Tárnok Anna.
Tárnok Anna vagyok, a gyülekezetnek a főállású diakónusa, Ilike az elődöm, és ő még nagyon frissen, most március 1-ével, 2 éve próbálom átvenni és végezni az Ilike által megkezdett diakoniai munkát, a többit meg majd később részletesebben.
Hát akkor már úgyis tudjátok, hogy én ki vagyok.
Nagyon
nyugdíjas. De hát ugye azt is fölösleges hozzátenni, hogy nyugdíjas, mert hát az Úr, amivel megbíz bennünket, azt úgy is kell csinálni. Úgyhogy hát jó, hivatalosan nyugdíjas, de hát szolgáló, ugyanígy önkéntes szolgáló.
Önkéntes diakonus.
Mungám a volt. Diakonus vagyok.
Most én ezt azt az elnevezési diakonust elég szabadon használom, mert használom mindazokra, akik nem hivatásszerűen végeznek diakoni szolgálatot, de nagyon elkötelezettek a diakoni szolgálatban. Ez úgy gondolom, hogy nem munkakör és nem iskolai végzettség kérdése, mert valahogy a Szentírásban erre nem találtam utalást. Tehát aki azzal a lelkülettel van megáldva, amivel annak idején a apostoli cselekedetek idejében a választott diakonusok voltak, az én számomra mindenki diakonus. Na most egy kis felvezető részt talán elmondanék a gyülekezet összdiakóniai szolgálatairól, és aztán a gyakorlati diakoné szolgálattal kapcsolatosan pedig Ilike és Anna szólnának, mint gyakorló diakonusok, és utána pedig én úgy gondolom, hogy szeretném, hogyha az lenne a nagyobb rész, amikor vagy a felmerülő kérdésekről próbálnánk választ adni, illetve hát amennyit esetleg a testvérek a saját diakoni szolgálatukról el szeretnének mondani, mi arra is nyitottak vagyunk, mert minden ilyen alkalomban azt szeretjük, ha mi is tanulunk. Tudnélik, nem úgy szoktunk ide jönni, hogy nálunk van elrejtve a bölcsek köve. Nem fog csöngeni, csak a óra miatt, hogy nagyjából lássam, hogy hol tartunk időben. Tehát úgy gondoljuk, hogy nálunk a budai gyülekezetben kialakult egy diakoni szolgálat, kialakult egy diakoni modell, de azt egyetlen egy gyülekezet sem tudja megúszni, hogy kitalálja a sajátját. Tudnék, minden gyülekezet más, minden szituáció más, és ezért mindenkinek maga magának kell, mondhatni, véres verejtékkel kézadnia az, hogy a saját szolgálatát miként tudja a legeslegjobban végezni. Úgyhogy mi el tudjuk mondani, hogy nálunk hogy megy, és nyilván ebben vannak olyan részek esetleg, amik adoptálhatók, és van, amik nem adoptálhatók. Ugye a budai gyülekezetről azt tudni kell, hogy ugye mi eleve egy nagyvárosi gyülekezet vagyunk. Ugye ez már rögtön egy másik helyzet, Pomázis város, de azért mi mégis egy nagyváros közepén vagyunk, egy világváros közepén. A gyülekezet diakoni szolgálatának azt lehet mondani, hogy a gyökerei azok a gyülekezet megalakulásáig visszavezethetők. Ugye az 1880-as évek körül körvonalazódott az, hogy a Budán lakó reformátusok már nem akartak Kálvin térre átjárni, mert abban az időben Budapesten csak egyetlen református gyülekezet volt, a Kálvin téri. És a budai reformátusok összefogtak, és azt mondták, mi nekünk templom kell, és gyülekezet kell, és ezt mi szeretnénk megoldani. És neki is álltak, ahogy minden papírokat megszereztek hozzá, hogy templomot építsenek, és mindeközben 1883-ban úgy döntöttek páran a gyülekezetből, hiszem azt, hogy a léleksugallat által, hogy a gyárvaházat hoznak létre. Hát én nekem ez arról beszél ez a történet, és azért is hoztam ide, hogy ugye már mi egy olyan diakoni lelkületet örököltünk az ős gyülekezettől, ami azért kötelezés. Tehát azért mondjuk nem túl gyakran fordul elő, hogy egy templomépítő gyülekezet még gyorsan egy árvaházat is, vagy bármilyen más intézményt is létrehoz, és én hiszem azt, hogy ez úgy történhetett, hogy nagyon-nagyon az Úristen erejébe bízva, és a saját ügyüket, meg a templomukat, meg a gyülekezet alakítás minden búját, bánatát oda bízva az Úristenre, ennek is nekiláttak, és ezt meg is tették. Úgyhogy ez számunkra egy nagy biztatás, hogy az ősök, hogyha ilyen bátrak voltak és merészek, hogy mindaközben, amíg templomot építettek, még az árvákra is tudtak gondolni, hát talán nekünk sem baj, hogy a sok gondunk bajunk között az árvákra és az elesettekre gondolunk. Aztán az 1990-es évek elején, a rendszerváltozás után történt egy nagyobb diakoni fellendülés, akkor néhai Merétei Katalin volt a presbitériumon belül az a kedves presbiter testvérem, aki már nincs közöttünk, de szerintem jó helyen van az Úrnál. Gyakorlatilag a rendszerváltozás idejében fölépítette a diakoniai szolgálat rendjét a budai gyülekezetben, ami hangsúlyosan az idős gondozás volt. Mi ezt megörököltük Katalintól, és mi igyekszünk ezt tovább hűséggel vinni, és aztán azokkal a dolgokkal kiegészíteni, amikkel ugye az azóta eltelt időben még, amire az Úristen a szemünket rányította. Most a diakoni szolgálatnál ugye tudjuk azt, hogy ez az asztal körüli szolgálatokból indult el annak idején, ugye az apostolok cselekedete 6. részében ír erről a Szentírás. Azért, hogy az asztal körül segítkezzenek ezek a férfiak, hát nyilván azért ott hangsúlyosan férfiak kellettek, mert ahhoz, hogy 2-3-4-5 ezer embert megétkeztessenek, hát szóval azért férfi erő kellett, és ott ugye a férfiakat választottak erre a posztra, de nem ez a lényeg az igében, hanem amit az ige mond, hogy akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, őket állítsuk be ebbe a munkába. Tehát az ige rögtön rász mutat arra, hogy a diakoni szolgálathoz ezek a dolgok nagyon fontosak. És én ezt hangsúlyoznám, hogy lélekkel teltek legyenek. majd utána az 1 Timóteus 3:8-14 között is ír sokat a diakónus tisztségéről, és itt megint azt hangsúlyozza az ige, hogy olyanok, akiknél megvan a hit titka, lelkiismerettel, de ezeket is meg kell vizsgálni előbb, és csak akkor szolgáljanak, ha fedhetetlenek. Tehát nagyon komoly kritériumok vannak a diakoni szolgálatnál. Talán nem véletlen, hogy az ige ezt ennyire hangsúlyosan mondja el nekünk. És hát a diakoni szolgálatról, amit a legfontosabb, amit el kell mondani, amellett, hogy lélekkel telt el, és bölcsen, és fedhetetlenül kell végezni, az az, hogy ez kapcsolati kérdés. Méghozzá annak a különbözőféle kapcsolatoknak a kérdése, amikben mi emberek benne vagyunk. Milyen a kapcsolatunk a környezetünkkel, milyen a kapcsolatunk a gyülekezetünkkel, és milyen a kapcsolatunk az Úristennel. Ezek az alap dolgok határozzák meg. És milyen ezekben a kapcsolatokban a kommunikáció, szoktunk egymással beszélgetni. És ez nagyon fontos. Mert a diakónia az nem szervezeti kérdés, és nem organizáció kérdése, nem intézmény kérdése, hanem az, hogy ember-ember közötti kapcsolatok legyenek. És legyenek ember és Isten közötti kapcsolatok is, és ezekben kommunikáció legyen, ezekben beszélgessünk egymásba, és akkor rögtön utalnék egy olyan momentumra, ami számomra a diakoni szolgálatban az egyik legfontosabb dolog, imádkozni. Imádkozni. Nem akkor imádkozni, amikor valakire éppen rászakadt a tető, nyilván, mert vannak kihegyedezett szituációk, amikor azonnal és rögtön cselekedni kell, de rendszeresen, kitartóan imádkozni kell. A szolgálatért is, azért az útmutatásért, amit az Úristentől naponta el kell kérni, és azokért, akikért a szolgálatot végezzük. Hogy abban a szolgálatban ne engem lásson, hanem lássa meg az Úristent. Lássa meg az ő hozzá lehajoló Úrt, aki számára ő is fontos. Akármilyen nyomorult vagy szerencsétlen helyzetben is vagy, fontos vagy az Úristen számára. És én most itt egy másik embertársad képébe jelentem meg, és teszem azt, amit meg tudok érted tenni, és lásd meg benne az Úristen cselekedetét, te hozzád való szeretetét. És hát persze kell egy csapat, mert a diakoni az lehet, hogy egyedül megyek el valakit látogatni, mégiscsak egy közös cselekedet, de ez nagyon fontos, hogy ennek a csapatnak a vezetője nem a diakónia gondnok, nem a diakónus, még csak nem is a lelkész, hanem az Úr Jézus Krisztus a vezetője. Ő adja meg az iránymutatást, és ő visz minket ebbe a szolgálatba, és az erőnek a forrása pedig az Úristen irántunk, emberek iránt való szeretete. Nem az én erőm, nem az én akaratom, ami ebben történik. És hát szerintünk a diakónia gyülekezetben mindezek okán nem cél, hanem következmény. Méghozzá, hogy annak a következménye, hogy meglátom azt, hogy ki vagyok, hol vagyok, és mi a szerepem. Hol vagyok? Az Isten tenyerén vagyok. Ki vagyok? Megváltott vagyok. Kik vannak rám bízva? A fele barátaim vannak rám bízva. Az Úristen bízta rám őket. És akkor ott az írva, a szamaritánusnál nagyjából meg is van írva, hogy kik a fele barátaink. A budai gyülekezet diakoni szolgálatát 3 irányba fejtjük ki, és erről a 3 körről, mindegyikről szeretnénk pár szót szólni, de hangsúlyosan talán a gyülekezeten belüli diakoni szolgálatról. Tehát ez az egyik, a belső kör, akik a gyülekezethez tartoznak, akik mi vagyunk. Aztán van egy tágabb környezetünk, akik nem szorosan tartoznak a gyülekezethez, talán tudják mondjuk, hogy van budai gyülekezet, de nem a belső mag, a feléjük való diakoni szolgálat. És aztán van a tágabb kör, és ezt örömmel tapasztaltam, hogy itt is van a tágabb körű diakónia. Mi ezt is a diakoni szolgálat részének tekintjük, hogy mondjuk a határon túli református gyülekezetekkel való kapcsolattartás, testvéri kapcsolatok ápolása. Úgyhogy ezekről is majd mindegyikről külön-külön pár szóban lesz szó. Minden ilyen diakoni szolgálati részhez választottunk magunknak egy-egy igét. A gyülekezeten belüli diakoni szolgálathoz a Jakab 1.27-ből a tiszta és szeplőtelen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket a nyomorúságukban. Még jobban szeretem az újfordításnál a Károlit, ahol nem kegyességet említ, hanem azt mondja, hogy tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet. És ezt nagyon jó tudnunk, hogy ennek számomra sokkal mélyebb súlya van, hogy amikor elmegyek egy beteghez, vagy odafordulok egy árva, szerencsétlen, nyomorult emberhez, akkor én az Isten tiszteletet végzem. Más formában, nem úgy, amikor bemegyünk a templomba, és együtt énekelünk, és együtt imádkozunk, és meghallgatjuk az igehirdetést, de az is Isten tisztelet. Amikor oda megyek egy nyomorult emberhez, és az ő nyomorúságában, amit tudok, segítek neki. Mi szoktuk azt is használni, és nekem nagyon tetszik, én ezt nagykörösen tanultam egy ottani diakoni konferencián, és azóta boldog örömmel használom, hogy a diakonia az a kezek evangéliuma. Tehát nem csak szóval lehet az evangéliumot hirdetni, hanem a két kezünkkel, a jó cselekedeteinkkel, szavak nélkül is az evangéliumot hirdetjük, ha mindeközben rámutatunk. Tehát nem én segítek rajtad, hanem az Úr segít rajtad. Mert hát itt ugye miről is szól az ugye itt, hogy a nyomorúságukban odafordulni, és hát miről is szól a mai embernek a nyomorúsága? Arról szól, hogy sérülnek a kapcsolatok. Sérülnek az emberi kapcsolatok, és nagyon sérül sokszor az Isten és ember kapcsolat is, és ezeknek a kapcsolati zavaroknak a helyreállítására irányulnak a diakoniai cselekedetek. Mert miben is szenvedünk mi hiányt, emberek itt a 21. században? Szeretetben, törődésben, odafigyelésben, megértő, szerető közösségben, emberi társas kapcsolatokban, megértésben, meghallgatásban. Sokszor ezek a legnagyobb hiányok, hogy ezekben ember. Aztán vannak emberek, akik, és persze többen, akik anyagiakban is hiányt szenvednek, de a 21. század emberének a legnagyobb problémája az, hogy ha nincs emberem, az azt jelenti, nincs, aki engem meghallgasson, aki rám úgy odafigyeljen, hogy érezzem azt, hogy én fontos vagyok a számára. Hogy ő most azért ült idelem mellém, hogy meghallja, meghallgassa, hogy mi az én nyomorúságom. Ahogy Gyökösi Bandi bácsi mondta, hogy oda hallgatni a másik ember mellé. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon sokszor ugye kihegyezzük a diakóniát a szociális tevékenységre. Nem, a diakónia nem szociális tevékenység. Nem a testi szükségletek kielégítéséről szól. Az is benne van, hogyha valaki éhes, akkor megetetem adott esetben, vagy adok neki egy zsíros kenyeret, vagy egy kiló kenyeret. Hanem az a nagy probléma, hogy ezek a sérült kapcsolatok, a Istennel való sérült kapcsolat helyreállításában próbálunk segíteni a diakoni szolgálatunk. És ez fogja hozni a gyógyulását, és ezáltal gyógyulnak majd az emberi kapcsolatok is, és az ember-Isten kapcsolatok is. A budai gyülekezeten belüli diakoni szolgálat eszköztárából megemlíteném, hogy egy főállású diakonusunkban. Ez egy nagy áldás és egy nagy segítség az Úrtól, hogy meg tudjuk engedni magunknak most már mintegy 20 éve, hogy van diakonusunk. Ilike több mint 15 éven keresztül végezte, és Anna lett az utóda. De azt el kell mondanom, hogy egy főállású diakonus nem tudja megoldani nyilván az összes látogatást, tehát a diakonus mellett nálunk jelenleg is körülbelül azt lehet mondani, hogy 12-15 ember látogat. Tehát valamilyen formában részt vesz a látogató szolgálatba, gépkocsi szolgálatba, egyekben. Van diakoni bizottságunk, ennek 12 tagja van, jelenleg természetesen a diakonusok mint tagjai. Én magamat is diakonusnak tekintem. mint diakoni gondnok, és van a gyülekezetben, és a diakoni bizottságon belül négyen vagyunk presbiterek, a többiek pedig gyülekezeti tagok, olyan gyülekezeti tagok, akik nagyon elkötelezettek a diakoni szolgálatban. Évente párszor tartunk diakoni bizottsági megbeszélést, legtöbbször munkacsoport megbeszélések vannak, tehát egy adott feladatra, akik oda el tudnak jönni, akik abban részt tudnak venni, azokkal vannak külön munkacsoport megbeszélések. Az egész diakoni bizottság évente 2-3-szor jön össze, akkor beszéljük általában az egész mögöttünk lévő évet, megtervezünk az előttünk lévő évet, és akkor szeptemberben megint szoktunk egy ilyen rövid munkacsoportot tartani. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy a diakoni bizottságnak olyan tagjai legyenek, akik rendszeresen járnak Isten tiszteletre, akik valamelyik gyülekezeti kis csoportnak, házi csoportnak, bibliakörnek tagjai, és rendszeres ima életben részt vesznek. A diakoniai szolgálatokhoz költségkeretek vannak a költségvetésen belül. Ez már pár éve zajlik nálunk, hogy az előző presbiteri ciklusban a Jóisten áldja meg érte őket, azokat a presbiterekek, akik ezt kezdeményezték, abban állapodott meg a presbitérium, hogy gyakoroljuk a gyülekezeti tizedet. Ami azt jelenti, hogy a gyülekezet bevételének 10%-át valamilyen formában diakoni szolgálatra fordítjuk. Tehát vagy olyan támogató projektbe helyezzük, amit valamilyen nyomorúságban szenvedők felé szolgálunk ezzel az összeggel. Ennek az összegnek a felével a misszió bizottság gazdálkodik, másik felével pedig a diakoni bizottság gazdálkodik, és hát hiszük azt, hogy az Úristen kegyelméből olyan célokra és olyan dolgokra és olyan támogatásokra tudjuk fordítani, ami neki is kedvesek. Ezen felül vannak alkalmanként eseti céladokodások, ezek főleg mondjuk nagyobb országos megmozdulások, árvíz, vörösi szap, ez az amaz, mindig adódik. Most éppen ezek a nem tervezhető, de diakoni jellegű dolgok. Most például az történt, hogy az egy gyülekezetünkhöz tartozó 7 gyerekes családnak a házának a teteje leégett, és meghirdettünk céladakozást, hogy a tető álljon, és a tető áll. Úgyhogy körülbelül 25-30 fő az, akire mondhatom, hogy rendszeres szolgálóként számíthatunk, és van egy 80-100 fő, aki mozgósítható különböző alkalmi rendezvényekre, alkalmi projektekre, alkalmi feladatokra, de nem mondanám, hogy állandó szolgáló, hanem csak egy-egy alkalomra meg szólítható. Az ima szolgálatot azt már említettem, és nagyon fontosnak tartjuk a diakonia eszköztárában azt, hogy mindenkinek legyen olyan konkrét feladata, ami az övé. Tehát ne az legyen, hogy csak úgy ott vagyok a bizottságban, és el vagyok én abban, hogy én, hanem a bizottságon belül úgy elosztani a feladatokat, hogy mindenki kapjon abból egy kis reszortot. Valamire mondhassa azt, hogy ez az én szolgálatom, és annak ő a felelőse, és annak ő a szervezője. A szeretetszolgálati irányok gyülekezeten belül. Nagyon szeretjük a gyerekhangot. Úgyhogy, hála jó Istenek, hogy jól érzik magukat. A szeretetszolgálati irányok a gyülekezeten belül, hát ez talán a testvéreknél is hasonló lehet, de azért elmondanám, hogy mi az, amivel mi foglalkozunk. Család és beteglátogatás, és folyamatosan önkéntesekkel. Ide említeném azt, hogy már 2-szer szerveztünk a gyülekezetben, pont azért, mert nagyon fontos részének érezzük a... Mit mondott kis herceg, tiszteletes úr? Hát, hogyha látni szeretném a pillangókat, akkor el kell viseljem a hernyókat.
Nem
szoktam én ilyenkor mondani, mikor vasárnap az Isten tisztelete legyen nálunk, mint bent vannak a gyerekek, és ez úgy ordít a gyerek, hogy csak úgy zengenek a boltívek.
Nem szólt gyerekek. Fölnéztem.
Időnként azért nálunk nagy zsivaj van, mert tényleg úgy is sírlik, és hát így is van valóban, hogy a budai gyülekezet nagyon gyerekbarát gyülekezet, mi nagyon szeretjük a gyermekeket, de azért, amikor a prédikáció elkezdődik, akkor azért kitessékeljük őket, tehát a hitoktatókon kimennek a gyülekezeti házba, de azért mindig van, hogy bent marad, és akkor hangoskodik valaki, és akkor múltkor, mikor valaki ezt úgy szóvá tette, hogy mi nem lett azzal a gyerekkel, mondom, én úgy próbálok ránézni, hogy 40 év múlva ő lesz, lehet a budai gyülekezet főgondnoka. Tehát nagyon, nagyon, igen, tudjuk, tehát azért...
Én is úgy értem.
Tehát a család és beteglátogatás. Kétszer is szerveztünk már család és beteglátogató képzést a Gyökösi Intézettel, mert úgy hiszük, hogy ez egy nagyon fontos része a gyülekezeti diakoni szolgálatunknak, és sokan voltak bizonytalanok a szolgálatban, és ez nagyon jó volt találni a tisztetes úr is, mert a Tóth János tisztetes úr jött hozzánk, és nagyon-nagyon-nagyon, igazán nagyon-nagyon-nagyon hasznos és jó volt a vele való együttlét, úgyhogy ezt külön hálásak vagyunk az úrnak érte. Aztán van friss gyászt hordozók felé egyfajta ilyen gyászolók órája, amit nagyon nehéz ugye feldolgozni egy közeli hozzátartozónknak, egy szerettünknek az elvesztését. Ebben lelkészek és önkéntesek is szolgálatnak. Kórházi látogatások, tehát akár gyülekezeti tag kerül be kórházba, vagy valakiről megtudjuk, hogy kórházba kerül. Van segélyezésünk is a gyülekezeten belül, tehát akik hozzánk tartoznak, és tudjuk, hogy anyagi vagy nehézségeik vagy gondjaik vannak. Ez lehet akár több gyerekes család, vagy éppen valami miatt krízisbe került valaki munkanélkülivé vált, és nem tud állást keresni. Tehát ennek van a zöme azért azokra vonatkozik, akik hozzánk tartoznak. Időnként vannak nálunk is becsöngetők, kéregetők. Nálunk az az elv van, hogy pénzt nem adunk. Az nem jó vért szül, tehát, hogy itt van a jó kis gazdag budai gyülekezet, ide lehet csöngetni, mert itt adják a pénzt, itt van zsény, ugye? Hanem van a gyülekezeten belül a lelkészi hivatalban egy krízischomag, amiben mindig van tartós élelmiszer, és akkor abból egy konzervet, egy édesség valamit kapnak, és elbocsátjuk őket. És hát az éppen ma beszéltem Leával is, hogyha valaki már 5 nap egymás után csönget be, akkor azért nyugodtan, udvariasan mondja meg vele, hogy mi gyülekezet vagyunk, tehát nem egy segélyszervezet vagyunk. Hát meg kellene keresnie azt az intézményt, ahol az ő bajára orvosságot kap, mi egyszer-egyszer megetetjük, de azért naponta nem tudjuk, tehát nem tudjuk a mindennapi táplálását megoldani, és ezért van is bent a hivatalban egy olyan lista, amiben benn vannak azok a fővárosi különböző hajléktalanokat gondozó intézmények, meg egyebek, ahol esetleg ő neki az elhelyezése megoldható. Rászorultak, nehéz sorsok felkutatása a gyülekezetben. Ez elég nehéz, mert azok, akik ott laknak, ugye azért mondjuk Buda egy viszonylag frekventált része a fővárosnak, de azért ott is vannak szegény emberek. Erre nagyon nehéz rá, mert az emberek nagy része azért szemérmes, tehát nem rakja ki a kirakatba, hogy rosszul vagyok. Erre például használjuk a karácsonyi csomagok kézbesítését, ami... Ugye nálunk úgy zajlik, hogy évente 2-szer hozzuk be a 75 év feletti gyülekezeti tagokat a gyülekezetbe szeretett vendégségre, ahol áhítat is van, és most pár éve már úrvacsorát is hoztunk, pont azért, mert rájöttünk, hogy nagyon sokan nem jönnek már el a templomba. Azt nem tudják, az időben is hosszú, és egyéb okoknál fogva sem, de a gyülekezeti terembe eljönnek, és nagyon sokuknak vannak, akik már nincsenek köztünk, ez volt az utolsó közös közösségi úrvacsorája, tehát ezért most ott úrvacsora is van már jó pár éve, és utána a szeretett vendégség, és a karácsonyi alkalomnál mindenki kap névre szóló csomagot. Egyébként erre a mindenki névre szóló meghívót is kap, ez azért is fontos, mert beszéltünk is már Attilával róla, hogy azért nagyon erős a bizalmatlanság. Tehát most már, ha mi előre küldünk egy meghívót, hogy ekkor és ekkor szeretett vendégség van, akkor ugye hívjuk a karácsonyira, és ott meg fogja kapni, át szeretnénk adni önnek a gyülekezet ajándékát, de amennyiben nem tud eljönni, akkor az önkéntesünk majd még karácsony előtt meg fogja őt keresni személyesen a lakásán. Tehát már a meghívóba beleírjuk azt, hogy majd egyszer valaki fel fogja őt hívni, hogy a budai gyülekezetből szeretném az ajándékot vinni, tehát ilyen formában próbáljuk a bizalmatlanságot kivenni, mert hát azért azt nem mondtam az elején, tehát a budai gyülekezet választói névjegyzékében 1100 fő van körülbelül, és ebből körülbelül 250 fő, aki 75 év feletti, tehát nem nyugdíjas, hanem minősítetten idős. A gyülekezet korfáján egy másik nagy bukli van, a síró leendő gondnokok meg presbiterek. Tehát tulajdonképpen két generációban van nagy létszámunk, az az idősebb korosztály és a mostani nagyon fiatal korosztály, tehát mondhatni bölcsőde, óvoda, alsó tagozat. Tehát ott van egy őrületesen nagy mennyiségű gyerekünk. Szóval az történt, hogy ugye szoktam mondani a tiszteletes úrunk, hogy többféle módon lehet a gyülekezetet megtölteni, meg lehet téríteni az embereket, el lehet csábítani valahonnan, meg tele lehet szülni. Na most mind a hármat gyakoroljuk, de most ez a harmadik nagyon beindult, szóval egyszerűen szülnek a nők, szóval megmögötte is. És ez nagy örömünk, úgyhogy hát legyen is így, maradjon is így. Így a családgondozás, baba-mama szolgálatok, komatálozásunk megy, tehát ez régi falusi szokás volt, hogy régen vitték a komatálat, ugye a fiatalasszonynak, mikor megszült, és most már Budapesten is komatálozunk, jelentem. És jó, nagyon jó, ez is gyülekezetépítő, tehát ezt mindenkinek ajánlom. De oda nyílik azért a szemünk a gyermekeiket egyedül nevelő csonka családba, mert nagyon sok elvált ember van. Emiatt aztán szintén a diakoni szolgálat, illetve mesdje, ez is a diakoni és a misszió között elváltak részére válóháló csoport is működik a gyülekezetben. Tehát aki átesik egy váláson, vagy volt a közelében, szerettei között, azt tudja, hogy ez egy lelkileg komolyan megviseli az embert. Ha hitbe jár, ha nem, tehát ez egy pörölcsapás, és ebben is segítünk. De van két kereszt önkéntes csoport is, ahol a szenvedélybetegségből megszabadultak, vagy szabadulni vágyóknak segítünk. És különböző életvezetési problémák esetén segítségnyújtás, lelkigondozás a lelkészeken és diakonoson keresztül történnek. Én erről most azt hiszem többet nem mondanék, mert majd gondolom, hogy a kedves testvéreim erről fognak beszélni, de hogyha mégis kell, akkor majd erre még visszatérek. És az idős gondozáson belül egy dolgot említenék meg, mivel nálunk ilyen elég nagy hangsúlyban vannak az idősek, ezért nálunk azért ez az egyik hangsúlyos, hogy az időseknél nem csak az úgy működik az, hogy mi segítjük az időseket, mert ők rászorultak, hanem azt az érzést kell az idős emberbe kifejleszteni, hogy szükség van rám. Én még tudok segíteni. Még mindig én tudok valamit adni a gyülekezetemnek. És ezért nagyon buzdítjuk az időseket imaszolgálatra, de készítenek keresztelős kendőcskéket, mert hogy mondom, hogy szűjjük teli a gyülekezetet, tehát havonta 4-5 keresztelő minima kalkula van, és ezt már évek óta végzik a kedves idős testvérek, hogy már nem tud bejárni a gyülekezetbe, de hol az illik, hol ez, hol az, viszi a kendőskéket, az egyik beszegi, a másik a csipkét rakja rá, a harmadik a mintát rajzolja, a negyedik belehímzi, és akkor ezt a kis kendőt kapja meg a család, hogy a babának a fejét megtöli, és ajándékba megkapják és vihetik haza, és a gyülekezet felől rögtön egy gesztust érezhetnek ebben, hogy adnak. Korábban volt lepramissziós fáslikötés, ebből lett egy asszonykör, akik most már ilyen 20x20 kockákat
kötnek maradékfonalból, és abból terítőket készítenek, és most Kárpátaljára megy egy ottani kollégiumnak a szobáit díszítik. Tehát 88 éves a legidősebb, hogy aki még minden héten bejön azért, hogy hozza elkészült kockákat, és ott ő varogatja össze. De van süteményszolgálat, de szintén telefonszolgálatban, adminisztrációban segítség, borítékolásban segítség. Tehát ugye a gyülekezeti hírlevél, mikor ugye 1100-an vagyunk a válaszolni ügyeteket, a címlistában 2000 valahány szám cím van, tehát az 2000 borítékot beborítékolni, de örömmel segítenek. És megtalálni nekik a testhez álló feladaton. Hát ezeket, igen, hát kiemelt a gépkocsi szolgálat, mert nálunk is nagyon sok olyan idős ember van, aki saját erejéből már nem tud a templomba eljönni, úgyhogy erre van egy kis stábunk, és akkor megkeressük, hogy ki az, aki vállal ilyen szolgálatot, és hogyha van jelentkező, hogy én elmennék, hogyha vinnének, vagy megtudjuk valakiről, akkor megkeressük azt, aki nagyjából ugye abban a útvonalban jár. És ez nagyon fontos, hogy legyen. Korábban presbiterként szolgálókat évente egyszer meghívjuk. Ez is most egy olyan 6-7 éve alakult ki, és nagyon hálásak érte az idős testvérek, mert az a presbiter, aki 4-5 évig, 4-5 cikluson keresztül esetleg presbitere volt egy gyülekezetnek, egy szeretetvendégség, egy vasárnapi istentisztelet után, amit mindig úgy szervezünk, hogy úrvacsorás istentisztelet legyen, hogy akkor már úrvacsorai közösségben is legyünk, és ez végül is csak pár tányér sütemény és néhány jó szó. Semmi több nem kell. Ugyanez vonatkozik az 50-es, 60-as években konfirmáltak szeretett vendégségére, ami már szintén, ugye ők is az idősgondozás része lettek, mert hogy már 70 évesek, és őket is minden évben egyszer meghívjuk őket ebédre is, mert nagyon sokan vannak, akik vidékre elkerültek, messze kerültek tőlünk, és mindig szeretettel várjuk őket. A volt presbitereket úgy határoztuk meg, hogy ez legyen fix, mert akkor ez sokat segít. Az éves programban ezek már fix pontok, hogy október 1. vasárnapja presbiterek vasárnapja, március 1. vasárnapja volt budaiak, konfirmáltak vasárnapja. És akkor az nem felejtődik el. Tehát akkor az fix. Ugyanígy a idősek, 75 év felettiek, szeretett vendégségek is fix napok a naptárban, minden évben ugyanoda tesszük. Májusban az első szerda, mert az esik nagyjából legközelebb az anyák napjához, mert hogy nagy részük ugye hölgy, ezt tudjuk a demográfiai számokból, és a december első szerdája pedig az adventi. Mert akkor azt azért kell oda előre raknunk, hogy az önkénteseknek még legyen 2-3 hét arra, hogy minden címre eljussanak, mert nem mindig sikerül első napra neki szaladni. És nagyon szeretjük a gyülekezet stratégiáját, fölépítettük, és abban 4 pillért építettünk le, lassan be kell fejezem, 4 pillért raktunk le, amin a gyülekezet nyugszik. A tanítás, tanítványjá válás, a kis csoportos rendszer, tehát mindenki tartozzon valamilyen csoportba. Vagy egy bibliaórára járjon el, vagy egy házi csoportnak legyen tagja, vagy egy ifinek legyen tagja, vagy egy nyugdíjasok bibliaórájára járjon, de a saját korcsok, vagy egy családos, vagy egy baba-mama körös kisbabás köre. Valami formában abban a 15-20 főbe belátható a közösség. Bemegyünk a templomba, és ott van 250-300 ember, ha valaki elmarad, nem biztos, hogy észreveszünk. De egy csoportból, hogyha valaki elmarad, azt észre lehet venni, annak utána lehet nyúlni. Tehát nagyon fontos, hogy aki a látószögünkben van, valamelyik csoportnak tagja legyen. Így most már vagy 30 ilyen különböző csoport van a gyülekezeten belül. És a másik két pillére pedig a misszió és a diakónia. Tehát most a kis csoportok miatt hoztam ide, tehát ezt nagyon fontosnak tartjuk, ameddig az idősek tudjanak járjanak a Biblia órára, aki délelőtt, délelőtt, aki délután, délután, pont a nyugdíjasok miatt ugye még fontos, hogy délelőtt is legyen, mert van, aki sötétben már nem indul el. Szó sincs róla, de délelőttire eljár, amíg még mozgó ereje van, és amikor már nem, akkor pedig igyekszünk házi bibliaórákat tartani. Hál' Istennek most a Hattyú utcában sikerült egyet megszervezni, de van egy kedves testvér, aki már bibliaórára nem tud bejárni, istentiszteletre még elhozzuk. És ő azt mondta, hogy én annyira hiányzik nekem a bibliaóra, és hogy tartsunk már itt nálam, és gyertek ide hozzám, én megnyitom a lakásomat, és itt nálam, és akkor ott a környék belieket összeszedegetik, úgyhogy 6-an, 7-en, 8-an azért összejönnek. És azért ott egy igét fölolvasva, imádkozva, énekelve, az igéről beszélgetve együtt lenni. Ha más nem fölolvasnak egy Jó Sándor prédikációt, mindegy, az ige mellett ott maradni, együtt lenni és közösségbe lenni. Tehát ezért nagyon szeretjük azt, hogyha házi biblia körök is vannak. Most a két másik részről csak röviden mondanék akkor néhány szót, mert elszaladt az idő, és túl sokat beszélek. Van a tágabb környezetünk felé kifejtett diakoni szolgálat, amiről itt beszéltem. Ehhez mi a Galata 6.10-ből választottuk azt az igét, hogy ezért tehát még időnk van, tegyünk jót mindenkivel, de leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Tehát azok felé való testvéreink felé odafordulás, akik reformátusok, de tőlünk saját akaratukon és az én akaratomon kívül minket elválasztottak, ők azért mi is vagyunk, tehát nekünk nagyon széles kapcsolati rendszerünk van a határon túli reformátussággal, amikor volt a 2004-es csúfos név, minek nem is tudom, hogy minek csúfoljam, akkor azt döntöttük, hogy hát eddig is szeretjük a határon túli testvéreket, most már még jobban fogjuk őket szeretni. És ennek tanújelét is tesszük, és még hozzá úgy, hogy mind a négy égtáj felé kiépítettünk olyan kapcsolatokat, ami előtte nem volt. Tehát akik előtte nem voltunk kapcsolatban. A régiek is megmaradtak, de újakat kiépítettünk, és Kárpátaljával indultunk, Nagy-Dobrony, ott úgyis van diakoni intézmény és irgalmas szamaritánus, nagyon jó, van liceum, református, nagyon jó, tehát őket támogattuk, akkor következőben elmentünk Erdélybe, ott Marosvásárhely mellett, Marosbogáton az Emmaus gyerek otthon, diakoni intézmény, gyerekek, nagyon jó. Mert az volt az elv, hogy mindenhol valami olyan intézmény legyen, ahol gyerekmunka van, hiszen a nyelv megmaradás az ugye a hitnek a megmaradása is, és a megmaradás is. És akkor a Emmausi gyerek otthon, ők éppen most áprilisban jönnek hozzánk. Akkor lementünk délre, délvidékre, ott Bács-Fekete egyen gyermekmisszió, Szolga Renáta gyerekekkel, vagy 600 gyerekkel levelezik ott a délen, ahol totál szorvány van, tehát ott alig van, óvoda van, Bácskosútfalvás, Slussz, nincs magyar nyelvű oktatási intézmény. És tehát ők a szorványokat szedegetik ott össze a népeket, úgyhogy levelezgetnek a gyerekekkel, biblia kvízeket, meg ilyeneket írogatnak, úgyhogy délvidéken ők lettek a támogatottunk, és aztán fölmentünk Felvidékre, Érsekkétjen ott van egy református iskola, óvoda, környékből mikrobusszal hordják minden nap be a gyerekeket, úgyhogy az már odáig fejlődött, hogy ott már a ipolypásztori, garamsalói lelkésszel is, meg az ottani gyerektáborral, meg mindennel vagyunk, és most visszaérkeztünk Kárpátaljára, úgyhogy most megint Nagy-Dobronban vagyunk, de előtte jártunk még Szolyván is, meg összejött, az Úristen összehozott minket a Beregszászi főiskolával is az internet keretén belül, de ez olyan hosszú lenne elmondani, hogy nem mondom el. és tehát ez a határon túli testvérkapcsolatunk, és ez megint olyan, amiben nem mi adunk, hanem mi kapunk nagyon sokat tőlük, mert megtanuljuk tőlük azt, hogy azon a kicsin is, és azon a nyomorúságban is hűségesnek kell lenni. Mert semmit nem kér az Úristen rajtunk számon, az ilyen sáfárokon, csak a hűségünket. És ebben aztán van tőlük tanulni. Tehát abból a kettős nyomorúságban, amiben vannak, hogy mind etnikailag, mind vallásilag kisebbségben lenni, és nyomorúságot hordozni, szóval van mit tanulni tőlük nekünk is, hogy mikor nyílik szám panaszra, ugye? Mert tudunk panaszkodni, de amikor meglátod azt, hogy a másik milyen helyzetben kell, hogy éljen, akkor kicsit az ember megérkezik. No, de ebben ezen a rendszerben tartozik az, hogy például Magyarországon belül is évente 3-4-5-ször elmegyünk szorványgyülekezeteket látogatni. Tehát tényleg Tolnától Baranyáig, tehát Ormánságtól Szentrőig, Borsodig és bárhova, ahova valamilyen kapcsolatunk van olyan gyülekezetekbe, ahol bizony nagy nehézségek vannak, és hogy elvigyük neki azt a biztató szót, hogy mi szeretünk benneteket, sőt, imádkozunk is értetek, és veletek vagyunk, és általában Isten tiszteletre megyünk, tehát mi nem azért megyünk oda, hogy ott minket megvendégeljenek, megkerülj asztalka, hanem elmegyünk az Isten tiszteletre, és bemegyünk a templomba, és betesszük azt persebe, amit mi oda szánunk, és aztán egy darabig együtt vagyunk, és utána elmegyünk haza. Ez szinte nekünk is nagyon nagy segítség abban, hogy egyrészt hálásak legyünk az Úristennek azért, ahova helyzet minket, és utána pedig, és mindenféleképpen fontos az, hogy szolidálisak legyünk egymással. Tehát a gyülekezet, én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy a gyülekezet határai azért flexibilisek legyenek. Tehát nem lehet hermetikusan lezáródni. Ez vagyok én, és akkor ez az én gyülekezetem, és akkor ott körött, ott már meghalt az élet, ott már nincs élet. Tehát igenis tudnunk kell tudni, hogy ezek a határok igenis átjárhatóak legyenek. És a harmadik diakoni szolgálati irányunk, az pedig a környezeti diakónia, amihez a Máté 25-40 igét választottuk. Az király pedig így felel majd nekik, bizony mondom néktek, amikor megtették ezeket, akár csak egyel és a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Nehéz kérdés, főleg nagyvárosban, ugye a körülöttünk lévő sok nyomorúság, mert itt ugye határt szabni, hogy mi az, ami még a mi kompetenciánk, ez a legnehezebb nekünk is megszabni, de gondolom, hogy legtöbb gyülekezet ezzel küzdik, hogy mi az, ami még ránk van bízva, és mi az, ami már nem a miénk. Tehát azt mi azért elég hamar fölmértük, hogy a teljes főváros 2 milliós lakosságának a nyomorúsága azért nincs ránk bízva. Tehát azért nem a mi feladatunk az, hogy mondjuk a Budapest hajléktalan problémáját megoldjuk, de ez nem jelenti azt, hogy adott esetben, amiről már beszéltem, tehát krízischomaggal időnként szervezünk teajáratokat, ételt osztunk, ruhát osztunk, teát viszünk, szendvicset viszünk. De mi ebbe a környezeti diakóniában nem csak ezt helyezzük bele, hanem a környezetünkben lévő diakóniai intézményeket is, diakóni jellegű intézményeket. Tudnék, magának a gyülekezetnek nincs intézménye. De ezt talán pont azért is intézte így az Úristen, pedig szerettünk volna egy idősek otthonát. Kétszer is neki rugaszkodtunk két lelkészsel, egy is se sikerült. És akkor azt mondtuk, hogy akkor biztos az Úristen azt akarja, hogy nekünk ne legyen intézményünk. Hát akkor ne legyen. Tehát akkor legyünk mi az a nagyvárosi gyülekezet, ahol nincs intézmény, és mégis van diakónia. Úgyhogy ezt mi elfogadtuk. Úgyhogy de tartjuk a kapcsolatot a környezetünkben lévő diakoni intézményekkel, a máltaiakkal körbe vagyunk ott tűzdelve, tehát többet között a Batthyány téren majdnem a templomunk tövében van egy idősek otthona, ahol most már hajléktalan gondozó is van. Ide járunk rendszeresen, korábban havonta egyszer mentünk Isten tiszteletet tartani úrvacsorával, most már ott tartunk, hogy havonta kétszer megyünk, és a másik két alkalomra pedig beszerveztük az evangélikusokat, meg egy a katolikus testvéreket, tehát ökumenében mennek a dolgok. És most már elkezdtünk járni a hajléktalan lábadozóba is, havonta egyszer áhítatot tartunk. Tehát énekelünk, imádkozunk ki, Bibliát olvasunk, iszünk ki süteményt, igéskártyát, és beszélünk nekik az Úristen irántuk való szeretetéről, amit ők talán nem mindig éreznek, de amikor ott vagyunk, mindig érzik. És nyugdíjas klubok, és önkormányzat, és Mészáros utcában nyílt egy alapítványi fogyatékos napközé, oda Anna jár hetente, és ennek kapcsán kell megemlíteni a szeretett hidat, meg a különböző nyitott kulturális alkalmainkat, amik szintén nyitott ajtó. Hát, hogy érezze a környezetünkben lakó, hogy mi nyitottak vagyunk arra, hogy bejöjjön. Ha ő arra jön be, hogy egy olyan kulturális esemény, vagy a templomban egy koncert, vagy a gyülekezetben egy olyan előadás, amit ő érdekli, érinti, akkor nem rögtön azzal kezdem, hogy most azonnal meg akarom téríteni, hanem jöjjön be, és érezze meg azt, hogy ide be lehet jönni, és itt lehet magamat jól érezni, és egyébként ezek a keresztények is tulajdonképpen normális emberek. Lehet, hogy van egy kis difi, de alapvetően ne. Tehát tudnélik, nagyon sok embernek abszolút tépképzetei vannak a keresztjén emberekről. Tehát olyan valami képek vannak az agyban, hogy meg kell tőle zavarodni. Úgyhogy. És hát tulajdonképpen ennyi, amit akartam volna itt gyorsan elmondani, kapcsolattartásaink, meg tapasztalatcsere, ezekről most talán nem beszélnek, de a nagykörösieket nagyon szeretjük. És nehézségeink, ugye ezt a tiszteletes úr említette, ugye? Vagy valaki említette?
Én azért említettem, mert annyit láttam a fednapon, hogy rajta volt az is.
Igen, nehézségeink. Hát vannak nehézségeink a diakóniában, amit már egyszer említettem, érintettem, az információs szerzés, az nagyon nehéz. Az nagyon nehéz. Úgyhogy erre csak a kis csoportos rendszer tudjuk legjobban alkalmazni, mert ott a csoporton belül derül ki, hogyha valaki krízis helyzetbe került, vagy van, csak eddig nem tudtunk róla. Önkénteseknél állandó nehézségünk az időhiány, de ez gondolom nem csak nálunk így van, és nagyon szűk az a szegmens, aki bevonható. Fiatalokkal nagyon nehéz. Tehát ők annyira be vannak sófolva, és én most már magam bőrén tapasztalom, mert egy éve lettem nyugdíjas, hogy itt van egy jó kis lehetőség. Tehát a frissen nyugdíjba ment, de még nem ő az, akit látogatni kell. Tehát célirányosan őket lehet megcélozni. Ezt én Budán úgy belőttem magamnak, mert a fiatalokat alkalmi szolgálatra meg lehet. De arra, hogy elköteleződjön, hogy én hetente elmegyek valakihez, az nem tud működni ma. Még, és ezért nagyon szeretjük azokat a aktív alkalmakat, ami például a Szeretethíd, ahova be lehet mozgatni, tavaly például, vagy 200 ember besikerült mozgatni a Szeretethídra, arra, hogy egy-egy szolgálati helyre elmentek, és ott csináltak valamit közösen, a fiatalok, az idősebbek. Úgyhogy jelentem, mi nálunk nagyon jó eredménye volt lelkiekben. Tehát jó érzés volt, és tavaly úgy csináltuk, és most már az idén is úgy fogjuk csinálni. Ugye a Szeretethíd az egy kétnapos program, péntek délután és szombati nap. Hogy szombaton reggel 9 órakor mindenki, aki csak teheti, aki részt vesz a Szeretethíd szolgálatban, jöjjön be a templomba, és egy közös áhítattal indulunk el. Tehát ott együtt énekelünk, imádkozunk, ez maximum 20-25 perc, tehát nem egy teljes istentiszteti liturgia, inkább csak egy olyan lelki ráhangolódás, és utána a csoportok szétspricceltek, az egyik ment az óvodába, kerítést fejteni, a másik az idős otthonba ment, a harmadik a fogyatékos otthonba ment, és de megvolt az a lelki indítatás. A bizalmatlanságot már említettem, igen, előítéletek, hát ez egy komoly nehézség és kihívás. A szemérmesség és a követelőzésnek a konstesszusa szintén. Generációs ellentétek. Itt az arra gondolnék, hogy szóval nagyon nehéz áthidalni, de azért itt a gyerekekről beszéltünk. Tehát nyilván egy idősebb ember számára az már tehertétel, hogyha ott vonyít mellette egy gyerek, tehát ezeket a dolgokat is. Felelősségi határainkat említettük, tehát mi a mi kompetenciánk és mi nem. És a teljes diakoni lehetetlenség, hát ugye az a célunk, hogy teljes diakoni hálót képezzünk ki, de ez nem olyan egyszerű, mert hát a szegények mindig veletek lesznek, mondta Jézus. És ugye ma már azért ők is egyre többen vannak. És hogy a végére érjek, Albert Schweitzer mondta, csak azok az emberek lesznek közöttünk igazán boldogok, akik megkeresték és megtalálták a mások szolgálatához vezető utat. Elgondolkoztató egy mondat. Karl Barth pedig azt mondta, hogy a gyülekezet diakoni felelősség nélkül nem keresztény gyülekezet. Igen, mert akkor ő, ez a, lehet, hogy gyülekezet, csak nem a Jézus Krisztust követjék, tehát ez azért nagyon fontos. És nagyon jó, hogyha megnézzük azt, hogy miből épült az első, mikor és hogyan is épültek az első gyülekezetek, ott az apostoli időben, mitől volt vonzó, miért akartak az emberek mindenáron hozzájuk tartozni. Mert azt mondja az Abcsel 4.32, a hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt, és folytatja a 34-ben, nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem. Mert hát az 1 János 3.18-ban pedig azt mondja, hogy ne szóval szeressük, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal, mert hogy Jézus Krisztus is így szeretett bennünket, nem a szavaival, nem a nyelvével, hanem a cselekedeteivel és a valósággal, a köztünk való valóságával, és ebben is őt kell követni, és akkor majd épülni fognak a kapcsolataink egymással, kapcsolataink a gyülekezettel és kapcsolataink Istennel, és így fog épülni Isten országa bennünk és közöttünk. Az az Isten országa, amelyik nem evés és nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. Tehát ebben is benne van a lélek. Tehát lélek nélkül csokolom nem megy. És én ennyit gondoltam, és hoztam virágot is, hervadhatatlan virágot. És majd körvadjuk, és akkor amúgy visszajön. Mindenkinek hoztam egy szár virágot, nem hervadó, mint az a bizonyos koszorú. Ebben gyakorlatilag a budai diakóniai modellnek egy lapot letetszenek venni, és akkor lehet továbbadni. És gyakorlatilag ebben nagyjából benne van minden olyan rész, amit úgy érintettem, amit nem, meg nem érintettem, akkor azt a testvérek hazaviszik, és otthon el tudják olvasni. Úgyhogy én, bocsánat, hogyha túléltem a... Vagy túlmentem az időkereten, és akkor átadnám a diakónusainknak a szót, hogy esetleg ők is az általuk végzett szolgálat örömeiről, nehézségeiről, gondjairól, bajairól szóljanak.
Akkor kezdem én. Talán azzal kezdeném, ami elég gyakorlati, hogy amikor én kezdtem ott a szolgálatomat a budai gyülekezetben, akkor kaptam egy listát, körülbelül olyan 30 nevet tartalmazott a lelkészünktől, hogy ezeket a címeket járjam végig. Ugye őneki már akkor volt egy rálátása a gyülekezetre, hogy kik azok a személyek, akiket meg kell látogatni. És ebbe a körbe az a belső mag tartozott, akik a fél életüket ott élték le a gyülekezetbe. Mert eljártak szépen a bibliaórákra, a különböző, mit tudom, asszonykörbe, hogy a vasárnapot voltak, sütötték a sütikéket minden alkalomra, és amikor ők már nem tudtak oda eljönni, vagy nem tudtak olyan intenzitással a gyülekezet életébe részt venni, na ők azok a személyek, kiemeltek, akiket meg kell látogatni. Tehát így kezdődött. Aztán akkor szépen, amikor ezeket rendszerességgel végiglátogattam, az már úgy kialakult menet közben, hogy kiigényli azt, hogy egy héten mondjuk 3-szor elmenjek. Olyan is volt esetleg, hogy valaki annyira igényelte, hogy szinte minden nap kellett menjek. És volt olyan, aki ez egy hónapban csak egyszer. Ezt mindig az adott helyzet és az Úrtól való bölcsesség diktálta, hogy ezt hogyan kell csinálni. Mert amikor elkezdtem, én se tudtam. De az Úristen úgy mutatta mindig szépen az utat, hogy merre is hogyan. És persze, hogy úgy kezdtem mindig a napomat, hogy Uram, hát most hova menjek, hol akarsz te látni engem? És az ember mindig eltervezi, gondolom ugyanígy Anna is, hogy hova akarok menni. És akkor bizony volt úgy, hogy útba voltam valakihez, de az Úr közbeszólt, és azt mondta, hanem most neked ide vagy oda kell elmenned ehhez a másik emberhez. És ez mindig beigazolódott, az a vezetés, hogy hát Ilike, hogy milyen jó, hogy jöttél, téged az Úr küldött. Hát mondom, ez biztos. Az biztos. Hogy voltam úgy is, hogy jöttél, Ilike, én olyan rosszul vagyok. De nézd meg, itt a lekvár a tűzhelyen. Na de nincs erő, már nem tudom betenni az üvegekbe. Ó, hát az nem probléma. Hát persze, hogy akkor lekvárt befőztem. Hát szóval, ami adódott. De mondjuk tényleg a hangsúly, a lelkieken van. A lelkieken van. Mert nagyon sok az egyedülálló, nagyon sokaknak van gyermekük, de esetleg nagyon messze vannak tőlük, hogy a, mit tudom én, akár külföldön, de akár belföldön is, hát hiába mondjuk a Debrecenben van, és őnek akkor van baj, hát nem tud segíteni. Tehát ez nagyon fontos. Azon kívül a családtagok esetleg hétvégén tudnak az idősebb foglalkozni, vagy az anyukával, apukával, de hétközben bizony nagyon el vannak foglalva. Tehát akkor jövünk mi a képbe. És az Úristen segítségét kérve, valahogy mindig megoldódott a helyzet. Ez körülbelül olyan, hát 15 évig szolgáltam, és akkor aztán úgy az Úr elkészítette azt, hogy na kész, hát most akkor add át a helyedet egy fiatalnak. És én nagyon boldog voltam, hogy az Anna jött hozzám gyakorlatra. Ilyen, ugye nagyon kevés az a hely, ahova a nagykörösségeket el tudják küldeni gyülekezeti gyakorlatra, nincsen diakonus a gyülekezetben. És hát volt nálam legalább 20 diakonus,
minden évben
van, amikor három is, van, amikor három egyszerre. Na akkor látok, az sálám, menj a nénihez. Na, szóval se volt könnyű, esetben tudtam, hogy az Úristen mindig segített. És akkor eljött az Anna, és azt mondtam, hát, most el kell menni nyugdíjba.
Anna, téged az úr húzott.
Téged az úr húzott. És akkor, hát egy fél évig még együtt voltunk, én már akkor félig csináltam csak, hogy az Annát szépen bevezessem, és mindent átadjak, de mindig itt vagyok kéznél, és akkor megkérdezem az Annától, hogy mi a dolgom.
Ez azért fordítva is így szokott.
Szóval nagyon, nagyon jó az, hogy ilyen testvéri közösségben lehetek együtt Zsuzsával, Annával. És tudjátok, az Úr áldása csak ott lehet, ahol a szeretet dominál. És az, hogy közösen tudunk imádkozni, a dolgainkat együtt tudjuk az Úr elé vinni. És én szerintem azért van itt nálatok is, vagy azért vagyunk itt most ennyien, mert ez hasonló a léptől, hogy a Szentlélek tud áradni, hogy nem szabunk gátat neki, hanem azt mondjuk, hogy urunk, vezess bennünket, és akkor ezt megteszi. Egyénenként is, és közösségileg is, a gyülekezet életében. És kívánom, hogy tudjátok ezt továbbra is megtapasztalni, és hogy az ő áldása rajtatok nyugodjon, és hogy tudjátok, mind betölteni azt a feladatot, amivel az Úr megbíz benneteket egyénenként. És én nagyon köszönöm, nagyon jól esik, hogy ilyen sokan eljöttetek, ha bár itt olyan hangok voltak, hogy jaj, hát olyan annyi a beteg, hogy gondoltam, jó, hát hárman, ha leszünk, az is jó. Te is azt gondoltad? És hát nagyon hálás vagyok. Értetek mindannyiatokért az Úrnak, hogy itt vagytok, és hiszem, hogy áldás lesz a munkátokon, és ez a legfontosabb. Jézus nélkül úgyse tudunk semmit se tenni, semmit vagyunk nélküle, csak ő vele tudunk egy hajóba evezni, és fújja mi vitorlák szerint, hogy ne topogjunk egy helybe. Az álló vizet az Úr nem szereti.
És meggyógyította az Úr a betegeket azért.
Igen, köszönjük szépen, köszönjük neki, igen. És akkor most Anna, te beszéljél most.
Köszönöm szépen, megpróbálok rövid lenni, mondjuk én tudok rövid lenni, de...
Én nem.
Elvesztem ezt a képességemet. Az elején csak annyit szeretnék én is kiemelni, amit most Ülike a végén mondottál, hogy mennyire nagy öröm van és állam bennem azért, amit most itt látok ezen a gyülekezeten, mert... Azt Ilike nem mondta el, én most elmondom így utólag, hogy Ili is lelkész családból származik. Én magam is Nyírbátorban a szüleim mindketten lelkészek, és van 8 testvérem még, akik közül szintén van lelkész végzettségű, hittanoktató végzettségű, kántor végzettségű, stb. Egész kis családi vállalkozás. Én diakonus.
Családi egyház.
Úgyhogy végül is ez az elhivatás, ez innen is generálta ezt, és inspirálta, hogy akkor mennyi segíts a gyülekezetben. Ugye a gyülekezet környezetében nőttünk fel, Ilikének még a férje is lelkész volt, és csodálatos gyülekezeti munkát végeztek együtt, képítettek egy gyülekezetet, és azért ez az úttörő munka, ez nem volt semmi, és én máig is nagyon felnézek Ilikére azért, amit csinált ebben a gyülekezetben, mert hogy a diakónia is egy óriási úttörő feladat egy gyülekezetben, bármelyikre gondolunk, ahol még semmi nem volt ebből, ott a kapcsolat a lelkész és az újdonsült diakonus között az mindig egy ilyen vagy feszültség, vagy ilyen kérdőjelekkel van tele, hogy akkor most meddig az én felelősségem, most mi az én felelősségem, mi számít diakóniának, mennyit fogok bírni, szóval, hogy ez egy eszméletlen munka, de én hálás vagyok Istennek azért, mert Ilikét ennyire így bevezette az Úr, hogy ilyen gyülekezetépítésen ment keresztül, lelkész gyermekként is dolgokat segítettél otthon. És
ezt láttam a szüleim példáján is, ugye ők is lelkészek voltak. Sőt, ha már itt tartunk, mindenki nagyapám lelkipásztor volt, az édesapám lelkész, a férjem lelkész és a fiam lelkész.
Igen.
Halleluja!
Továbbadja így az áldásait, és én ezt kívánom ennek a gyülekezetnek is, mert én úgy látom, akiket így ismerek most így a gyülekezetből, ugye Mártán keresztül jött ez a kapcsolódás szinte, legalábbis részemről, aztán Dórit is megismertem, akkor most Attila jött értünk is, és amit látok itt, ahogy így szolgáltok ezek a pici kis mozdulatok is, ezek is nagyon sok mindent elárulnak a belsőből, hogy egy ilyen fajta lelkület van bennetek, hogy Istennek szolgálni, és azáltal, hogy az embereknek szolgálni. Úgyhogy ezt most csak ilyen kezdésként, és szeretnék biztatásként is ezekről így szólni, hogy ezzel sugározzátok a környezetetek felé is azt, hogy segíteni jó, és ez lesz majd a kerete is annak, amit szeretnék mondani, mert itt összeírtam közben magamnak, hogy miről szeretnék beszélni. Tehát az elhivatásom nekem az így történt, először lelkész szerettem volna lenni, aztán mégis Isten megmutatta, hogy az én készségeim azok arra vezetnek, hogy az ilyen személyes kapcsolatokban osszam úgymond azokat az áldásokat, amiket Isten rám bízott, és éreztem azt, hogy az a nyitottság megvan bennem, és valahogy a külső környezet pedig jelezte felém azt, hogy bizalmat tudtam nagyon hamar kialakítani, úgyhogy nem tudom ezt, nem tudom tudatosan hogy csinálni, ezt csak Isten tudja belerakni az emberbe, és én is úgy érzem, hogy ezt egy ilyen készségnek lennie kell egy diakónusnak, hogy hamar tudjon kapcsolatot teremteni, illetve mélyíteni azt a kapcsolatot. És ehhez jött az is, amit már mondtam, hogy lelki családból jövök, és sok ismeretem is van, sok jó példát láttam magam előtt, és ezekből is tudok meríteni. Most az ismeret alatt én a bibliai ismeretekre gondoltam, ugye kicsikorunk óta tanítanak minket erre, aztán főiskolán is, gimnáziumban is egyébként, református gimnáziumban jártam, ott is nagyon sokat foglalkoztunk ezzel. Illetve még ez, hogy amit Zsuzsa is kiemelt, hogy oda hallgatni, tehát hogy a legtöbb kapcsolatom az talán emiatt mélyült úgy el, akikkel vagyok, hogy tényleg fontos az, hogy legyen emberünk, hogy aki meghallgat. És aztán Ilike elmondta, hogy kerültem ehhez a gyülekezethez, igazából a főiskola küldött, hogy akkor na, Budapest, mennyire nagyon jó gyülekezet, én meg így, Budapest, nem, el fogok tévedni, félek egyedül, én nagyon nem ismertem még Budapestet akkor, és aztán hát ilyen kalandvágy, meg hát lehet, hogy majd, ha lesz családom, akkor szükségem lesz a Budapest ismeretére, igen, és aztán végül is elindított az Úr, aztán kiderült, hogy itt lesz a szolgálati helyem. Én csak meglepődtem, mert tényleg az Isten küldése volt ez számomra, mert én mondom, az első pillanatban én azt mondtam, hogy inkább ne. És nem váltam meg, mert
jónáskodunk, jónáskodunk?
Igen. De aztán nem mentem el tázisba végül. Mert volt egy kitűzött célom, hogy na, akkor én hova menjek is. És Istennek engedtem, és egy csodálatos gyülekezettel ajándékozott meg, én tényleg ajándéknak élem meg ezt az egészet, ami történt így velem, és folyamatosan történik. Azok a szolgálati területek, amikről így szót kell ejtsek, elsősorban az önkéntesek, akik akik nekem egy óriási mankó. Ahogy egyszer Ildi egy szolgálatában elmondta a szőlőműveseknek a példázatán keresztül, hogy a diakonus az nem így egy szemében kapirkálja az összes kis hatalmas nagy szőlőültetményt, ugye az rengeteg munka lenne. És maga a diakonus is kimerül, és a gyülekezeti tagok sem fognak gyümölcsöt teremni, úgymond, most idézőjelben. És azért számomra nagyon fontos, hogy van ez a mankó, hogy akkor ne egy személyben végezzem a diakóniát, és ne vegyem el másoktól a feladatot, hanem tényleg a gyülekezet önkénteseinek úgymond ilyen koordinálása, mentorálása, de ez inkább a Zsuzsának a feladata, csak én már egy ilyen képpel jöttem el a nagykörösi diakonus képzőből, hogy a diakonus feladata az ez, a főállásúi, hogy szétosztani tudni a feladatokat, meg kapcsolatokat teremteni a gyülekezetben, és szervezni, igen. Akikkel foglalkozok, az főleg az idős korosztály. Ők egyedülálló idősek, szerintem erről már Ildike mesélt eleget, úgyhogy ez úgymond a fő feladat, a látogatások és az egyéb besegítések, illetve a kapcsolatteremtés, amit mondtam. Viszont kaptam egyéb feladatokat is, amik engem ilyen feltöltő erővel
inspirálnak
és táplálnak. Ezek például a hittanórák, három csoportot vezetek, akkor vannak a, amik nekem feltöltődést okoznak, tényleg azok a kisgyerekek, mert hogy egy idős korosztállyal sokat együtt lenni, számomra fiatalnak egy kicsit ilyen, hogy mondjam, tehát szükségem van sokszor egy ilyen feltöltődésre, igen. És számomra a gyerekek azok óriási erővel feltöltenek, amellett, hogy fizikailag meg teljesen lefárasztanak, de valahogy ez egy ilyen isteni csoda, hogy mégis egy óriási löketet kapok. Minden héten a gyülekezetünknek a családi napközéjében besegítek. Szóval én csak ezt akarom ezzel kiemelni, hogy kell egy feltöltődés is, egy olyan forrás, ahol az ember töltődik is folyamatosan. Emellett persze a látogatások alatt is töltődök, vannak olyan helyek, ahol inkább úgy érzem, hogy adni, és ott, amikor eljövök, akkor imádság által újra feltöltődni. Tehát amit mondott Zsuzsa is, a folyamatos imádkozás, mielőtt elmegyek a látogatotthoz, akkor imádkozok, ott a látogatottal együtt imádkozok, és utána, a látogatás után is elmondom hálámat és kéréseimet az Istennek. Szóval, és a napot is ezzel kezdeni, tehát valóban szerves része a diakóniának az imádkozás, igen, a Zsuzsa is kiemelte. És még egy dolgot emelek ki, hogy a gyülekezeti programokon szinte természetesnek veszem, csak még nem annyira érzem, hogy így teljesen benne lennék mindenféle program szervezésében, de ezt így nagyon jó az önkéntesek, ahogy csinálják. Én nagyon szeretnék így még jobban és még jobban belefolyni ezekbe a programokba is, amik a gyülekezetben mennek, de arra is szükségem van, hogy így a családommal együtt legyek, ez pedig lelkileg tölt fel engem. Ugye otthon a 9 fős nagy család, illetve a gyerekek számát tekintve 9-en vagyunk, plusz most már az unokák és egyéb kapcsolatok. És a nagyszüleim, 95 és 90 éves nagyszüleim vannak otthon, és ők
is lelkész.
Igen, lelkész a nagypapám is, úgyhogy számomra ez is egy nagyon fontos dolog, és ilyenkor elkérem magamat a gyülekezetből. Hát elkérem magamat egy hónapban egyszer, hogyha hazamegyek. És amit még kiemelnék a fejlődésemet tekintve, hogy vannak ilyen missziói szolgálatok, például a kórház misszió, amiben Márta is jár, ugyanabban a misszióban járunk, és számomra ezek a találkozások, ahol az emberek nagyon nyitottak arra, hogy akkor valakitől igét halljunk, persze van az ellenkezője is, és ezt is el kell fogadnunk. Tehát, hogy ezek a rövid beszélgetések, amik hívogatjuk őket Isten tiszteletre, hogy milyen sokat tudnak adni abban, hogy na akkor mire vigyázzunk, mit szabad mondani, mit nem, mikor kell inkább hallgatni, vagy egyáltalán hogyan kell közeledni ahhoz az emberhez, akiben
kérdések merülnek fel, vagy tényleg a betegség ugye az emberekből sok minden érzelmet kihoz. Ez is egy fejlődési terület, ezt nagyon szeretem így végezni. Illetve a konferenciák, ugye Nagykőrösön pünköstkor mindig, aztán szervez a református egyházi is konferenciákat, ezek tényleg nagyon fontos fejlődési területek. És a végén pedig az, amit mondtam, hogy keret, tehát hogy számomra is nagyon fontos az, hogy önkénteskedjek valahol. Most a hétvégén egy ilyen cigány missziós önkénteskedésre hívtam. És a másik pedig, hogy ilyen közösségi helyeket is a munka mellett én nagyon szívesen látogatok, én nagyon szeretem az ilyen közösségben való tevékenykedést, vagy együtt istentiszteletet hallgatni. És a mentoraimtól, akik most itt ülnek mellettem, szinte lelki édesanyáim, és velük való ilyen beszélgetés, az ilyen mély beszélgetés, az nagyon sokat ad. Ilyen fiatal pályakezdők is fölülnek nekem. Úgyhogy én ezért is hálás vagyok, és tényleg egy óriási kincs az, hogy engem Isten ebben a szolgálatban tud használni. És ezt kívánom a kedves gyülekezetnek is, hogy Isten indítson titeket is arra, hogy még többeket bevonzatok a gyülekezetbe is, és a szolgálatba is. És köszönöm szépen!
Mert ez ragadós. Engem a Sziget Illis fertőzött meg.
De még derül, nem?
Igen, mert az, hogy ha valaki olyan odaadással végez egy szolgálatot, akkor az vagy arra sarkal, hogy nem tudsz nem segíteni. Tehát ott be kell akkor segíteni, és akkor... Na, igen.